Üdvözlünk minden kedves hallgatót, a Filmbook legújabb szilveszteri különkiadását hallhatjátok, amelyben a műsor első részében egy évérték előtt tartunk 2012-ről, a műsor második felében pedig a 2013-as évre fogunk kitekinteni, hogy vajon mit lesz érdemes megnézni. 2012-ről már sokat beszélgettünk, jó barátommal
Szkalla.
A blogon megtalálhatjátok a top 2012-t, vagyis az év legjobb filmjének top listáját. Szerintem kezdjük egy aktualitással, amit te nagyon vártál. Mi a véleményed arról, hogy Peter Jackson egy 300 oldalas kisregényből 9 órás filmet akar csinálni?
Egyébként Tolkien nagyon sok mesekönyvet írt, például a Vuttoli Kovácsmestert, vagy ami nekem is megvan, a Sonkádi Egyed Gazda. Én ezt még 8. koromban kaptam meg karácsonyra, és így bevágtam a sarokba, hogy nekem ez nem kell, mert tele van groteszk rajzokkal és kész. És amikor megnéztem a Gyűrűk urát, utána rohantam haza Szegedről, és így kapartam elő, hogy nekem van egy ilyen könyvem Tolkientől, és én nekem még ez megvan, és 12 éve később elolvastam, és hát délután alatt elolvasható gyerekkönyv. Tolkien elég sok ilyet írt.
Reméljük, mindegyikből fog egy-egy 3 órás film készülni.
Tehát valószínűleg a Hobbit is ilyen, csak hát az annyi, amennyit ugye, annyival több, hogy ez a Gyűrűk ura előzményét mesélni el. Annyit azért ki kell, hogy hozzátennék, hogy tehát ezt írta meg először Tolkien, ezt ki sem akart adni, ezt a fiókan írta. És a lánya mondta, hogy ez tök jó, ezt adjuk ki apa, és miután ezt kiadták, utána az a kiadói nyomásra kezdte el ezt a világot kialakítani, mert ugye Tolkien egy nyelvész volt, és ő nem foglalkozott a történettel, ezért is a csaták, meg a cselekmény úgy szólván kevés. Ezért rakott bele rengeteg sok ilyen verses betétet, meg énekeket, amik aztán szerencsére kimaradtak a filmből. Ebből a Hobbitból viszont még ezek is benne vannak, tehát
meg vagyok,
amikor énekelnek a törpök. Egyébként nem olyan rosszul, csak nem biztos, hogy ezt mondjuk le kellett volna fordítani magyarra, mert egy kicsit a neccesnek éreztem ezt. Azóta már egy kicsit megnyugodtam, mert kiderült, hogy a Hobbitot továbbra is két részben fogják feldolgozni, és a harmadik rész az szintén Hobbit néven fog menni, csak az a függelékeket fogja feldolgozni, mert még rengeteg csomó mindent ír Tolkien, ami érdekli a fanokat, és így viszont egyáltalán nem biztos, hogy rossz, mert a legújabb Hobbitban nem meglepő módon azok a legjobb részek, amik így összekötik a Gyűrűk urával. Olyan, mint Frodo, az öreg Bilbo most írogat. Írja a regényét, és kijön a konyhából Frodo. És olyan, mintha egy nap nem telt volna el, a 10 éve történt Gyűrűk urával, tehát ez a személy Jackson ezt majd leforgatta már jó előre 10 évvel ezelőtt, és számított arra, hogy ha majd megcsinálom a Hobbitot, akkor ez milyen jól fog jönni, vagy pedig úgy megfiatalították őket, hogy le a kalappal. Tehát ez valami fantasztikus, és most valami olyan részeket láthatunk, ami szintén az ünnepség napján zajlik, így, hogy feldolgozza Jackson a függelékeket is, és igazság szerint már csak egy rész van hátra a Hobbitból, csak értelemszerűen a Hobbit cím szó alatt fog menni a harmadik rész is, ami meg az ötsereg csatáját mutatja be, meg ilyen hasonló nyalánkságokat, nem pedig úgy, hogy függelékek, vagy a gyűrű keresése, vagy nem tudom mi, lehet még a gyűrű keresését is megcsinálja, meg az elveszett meséket, meg még mit tudom én, még amit, de azt még most adták ki, azt még soha az életben adták ki Magyarországon az elveszett meséket. Az a baj, hogy ezekben annyira belekontárkodott a Tolkiennek a fia Christopher Tolkien. Én ezeket nem is kanonizálnám a fanok helyében, de hát van, akik nagyon szeretik, meg hát tényleg mindent megfilmesítenének ezzel a csapattal, mert tényleg hála jó Istennek, hogy mindenki életben maradt, a Jackson is, meg a Saruman is, a Christopher Lee is, a Ian McKellen is. Szegény Ian McKellen, most olvastam, hogy prostatarákot diagnosztizáltak, de már 6 éve ezzel kezelik, úgyhogy viszonylag elég stabilan harcva az öreg. De tényleg az, hogy még ugye Bács Ferenc is él, tehát még a magyar hangok is ugyanazok, és ez nekem
milyen fontos. Érdekes, hogy egy homokosnak pont a prostatája lesz rákos. Jó, blogon úgyis volt a többi időben pár ilyen meleg témával kapcsolatos dolog, úgyhogy
ez mégiscsak jó volt őket látni, és az a helyzet, hogy most már másodjára néztem meg, mert elsőre nekem annyira nem tetszett, és nagyon sok minden
mert zavart. Mert akkor még helyén volt a kritikai vélemény.
Nem helyén volt a kritikai vélemény, hanem én ezt a regényt mindenáron a Gyűrűk urához akartam hasonlítani, és még most is azt mondom, hogy annyira nem rossz, de ugyanakkor lehet azért is, mert a két nap között nagyon sok szemét és húzó kritikát olvastam, ami nálam kicsit kiverte a biztosítékot, mert egyáltalán nem érdemli meg a Hobbit, hogy az egekig dicsérjük, de azért azt a sok szarozást sem, amin például nevetgélnek, mert az nem a Hobbit hibája. Az inkább Jackson megalomániának köszönhető, hogy néhány olyan rész van benne, tehát Jackson én még mai napig azt mondom, hogy a Gyűrűk urának az első része az a tökéletes, mert ott még nem voltak benne biztosak, hogy ez milyen lesz. Basszus, ez mekkora kassza siker, és még többet, és még többet, és egyre több lett a dramaturgiai hiba, egyre gicsesebb lett az egész, hát a király visszatérve, hát azért, mert már nem tudta a Jackson, hogy mikor zárja le a jelenetet, négy vagy öt befejezése van.
Mit gondolsz arról, hogy jobb lett volna a film, ha mondjuk a Del Toro rendezi, mint ahogy eredetileg
szó
volt?
Egyáltalán. Én nagyon örülök, hogy szeretem a Del Torót, de a Del Torónak a látásmódja az egész Tolkieni világot fenekestül felborította volna.
És az miért lett volna baj, hogy valami újat kaptunk volna, ahelyett, hogy ugyanazt, mint eddig, csak unalmasabb verzióban?
Mert a Del Torónak megvan a saját látásmód, és nagyon örülnék, ha végre helyre rázódna az agya, vagy pedig meg tudná csinálni az őrület hegyét, mert hogyha valaki Lovecraftet normálisan meg tudná rendezni, az viszont a Del Toró. Tehát az ő film lenne, mert ott olyan elmebeteg lények vannak, amit csak az ő elmebeteg agyából tudnak kipattani.
Jó, és a fanok, akiket ugye hát most tulajdonképpen te képviselsz, nekik azt mondod, hogy nézzék meg a Hobbitot,
persze,
de mondjuk...
Persze,
de mondjuk
nekik így is tetszeni fog.
De mondjuk egy szkeptikusnak, mint amilyen én vagyok, aki már unta az eredeti filmeket is, annak mennyire ajánlanád, vagy annak mit mondanád?
Hát szerintem te nagyon fogod ezt a filmet unni, főleg azért, mert te jobban észre fogod venni az üres járatokat, mint én, és téged még jobban fog idegesíteni az, hogy ez a film tele van copy-paste megoldásokkal, de annyira önismétlő a Jackson, hogy az fölháborító. Most hajlamos vagyok akár azt is feltételezni, hogy előbb kell majd az utókornak megnézni a Hobbitot, és csak aztán a Gyűrűk urát. Mert így, ha a Gyűrűk ura miatt tudjuk, hogy kik maradnak életbe, így nem lehet izgulni a szereplő. Tök mindegy, hogy mi történik az emberekkel is, és mint a Jackson azt nem érteni azt az alapelvet, hogy nem az a lényeg, hogy tehát a szereplőket milyen vészekbe hajszuk bele, mert hát ez túl lejlé. Befut a Gandalf és megment mindenkit, és jé, hát tényleg! A kevesebb sokkal több lett volna ennél a filmnél.
Ez Jackson tényleg nem érti, és soha nem is értette már a legelső filmje óta sem.
Állítólag még hozzá fog rakni fél órát ehhez a filmhez a DVD-n, még bővítve, pedig úgy kellett volna, én biztos, hogy fogok csinálni egy saját vágást, amivel az egész...
Joe Pesci-t idézném a kaszinóból. Az a kurva pénz. Mindig az a kurva pénz.
De igen, hát de tényleg. Mert most hiába mondom azt, hogy fantasy, a Tolkien ezt egy mesének írta meg, épp azért, mert tételen az egész, mint amikor, tehát sokan kérdezték már, hogy mi egy fantasy meg egy mesé közt a különbség. Szerintem az, hogy hiába olvasod azt, hogy a hétfői sárkányt megölte a legkisebb fiú, nincs neki tétje, tehát levágja a lábát, akkor tudom, egy kis sárkánytejet odaken, és kinő neki keze lába, tehát még annyira sincs megideologizálva, meg logikázva, mint egy fantasyben.
Én ezt
egy
úgy fantasy... fogalmaznám meg, hogy a fantasy az felnőtteknek készül, de ugyanabban a mesevilágban játszódik,
de egy fantasy logika, mese. Egy fantasy logika valamilyen szinten a logikához ragaszkodik, tehát a Gyűrűk ura első részében a troll ledöfte Frodót, abba belehalt volna. De volt rajta egy mithril páncéling, és a mithril nagyon kemény, mint tudjuk. Így életben maradhatott, oké, megvan az egész magyarázva. Lehet, hogy hihetetlen, de egy fantasy világban ez az elv alapján életben maradhatott a Hobbit. Viszont itt van benne egy olyan rész, amit viszont nem lehet megbocsátani. Ugyanúgy mennek egy ugyanolyan szírten a törpéink, csak most nem a Karatrasz hágón mennek át, hanem egy másik hágón. És miközben mennek a fél méteres, vagy legyen egy méteres az a perem, amin egyensúlyozni kell, és alattod szörny halál, kiderül, hogy csatavihar közeledik. És a csatavihar azt jelenti, hogy az Empire State Building meg az Eiffel torony egymást püföli, mert ezek a hegyek megelevenednek. Egyébként szerintem még a CGI ott még elég szar is, és ez már nekem is sok. Tehát nem az, hogy robothala sok, ez sok. Aminek a lábán van a perem, ami szétnyílik, ami az előbb még hegy volt, és ott remegnek a törpök, miközben ezek ölik egymást, tehát meteor eső zúdul lentről, letörik a peremből még 20 centi, és senki nem hal meg a 14 törpből. Tehát az, hogy...
Hát egy mesében nem is szokás.
Hát egy mesében nem is szokás. De az a baj, hogy ezt már nem... Tehát tovább emelte a Jackson, és telerakta ilyen pátosszal meg. Tehát a mesében annyi történt, hogy ott csak annyi történik, hogy a törpék elhatározzák, bár jó módúak, hogy mégiscsak meg kéne szerezni, tehát egy a kincskereső, meg kéne szerezni a kincset a sárkánytól, egy kincskereső kalandot mesél el, semmi egyebet, miközben megtalálja Bilbo a gyűrűt. Viszont a Gyűrűk urának van öt előfüggeléke, amiben olyasmikről lehet olvasni, mint a hobbitokról, a pipafűről, meg ilyen nagyon hasznos dolgokról, és van egy ilyen a gyűrű megtalálásáról. Tehát kvázi Tolkien egy függelékben elmesélte, hogy mi a fontos a Hobbitban, egyetlen függelékbe képes volt az értelmét összesűríteni, és aztán elindulhatott a Gyűrűk ura. Tehát ami a lényeg, Bilbo megtalál egy gyűrűt, hozzákerül a gyűrű, és aztán ugye elviszi a megyébe. Meg hát ugye találkozik Gollummal. De a csataviharnál tartottam, tehát arra semmi szükség nem volt, még ha létezett is a mesében, ezt mindenképpen ki kellett volna venni, mert egy teljesen hiteltelen, és így is tele van számtalan hiteltelen részsel ez a film, de ez tényleg olyan, hogy ezt nem lehet túlélni. A gyűrűk urában azért meghalt a Boromir, meghalt a Gandalf, izgultam értük, ott én borzongtam, amikor Khazad-dûm hídja letört, meg jött a Balrog, meg támadták az orkok, és na most mi lesz innen, hogy fognak kikecmeregni? Itt viszont nem, nincs egyszerűen olyan érzése az embernek, hogy tétje lenne a dolgoknak, hiába próbáltak a Jacksonék. Viszont az nem tetszett, hogy a töltfa pajzsos Thorin, ja, elsoroljam a 14 törpöt?
Semmiképp.
Ne, kár. Szóval töltfa pajzsos Thorin, aki ugye a vállalkozás vezetője, ő neki van egy személyes indoka is, mert miután őket kiüzették, utána vissza akarták foglalni Móriát, ami állítólag akkor már tele volt orkokkal, de mivel később ott megtalálják Balin sírját, tehát mégiscsak elképzelhető, hogy valamilyen szinten az elmúlt 60 évben oda visszaköltöztek, csak nem tudom majd ezt hogy fogják átkötni, de bízok Jacksonba, főleg ha megérjük. Szóval Thorinnak adtak egy olyan indítatást, hogy egy semmi bitang ork, aki épp akkor ott bandukolt, levágta a törp fejét.
Nem dugta meg a nejét, vagy valami, mert ott kijön.
És ez végighúzódik az egész történeten. És ez egy új szál. Ez nincs benne az eredeti mesében, és nem is hiányzik benne. Kivágta volna a Jackson, vagy kvázi le se forgatja, akkor sokkal jobb lenne ez a film, mert nem lenne teli még egy akció, még egy akció, még egy akció. Tehát én értem azt, hogy nagyon sok akció kell. Nem 3 óra kellett volna, csak mondjuk 2 óra. Vagy mondjuk legyen 2,5, de ezt az egész azogos szálat ki kellett volna a picsába húzni belőle, és akkor sokkal jobb lett volna, mert érdekesek lennének a koboldok, akiket ki lehetett volna fejteni, így meg úgy néznek ki, mint az orkok. Csak azt mondják rájuk, hogy koboldok. Tehát azért valami szintezést elvár. És ráadásul ez az Azog, aki a főgenya ork, olyan szarul van megcsinálva a cégébe, és mindenki azt mondja, hogy milyen jól néz ki. Nem, szerintem olyan, hogyha egy ember lenne gumiruhába, és ezt kapjuk cégébe 2012-ben, hát sokkal jobban néztek egy gyűrűk urának az orkai. Mintha jobban dolgozott volna rajta Beta, vagy elbízták volna magukat, mert túl sokáig voltak a csúcson, és elfejtettek kockázatot vállalni. Amiért mindenképpen érdemes megnézni, hogy ez a Martin Freeman micsoda egy kibebaszott jó színész. És most már másodjára már totálisan el voltam ettől a csávó tuszába, és lehet, ha a harmadjára megnézem, akkor azért fogom megnézni, hogy őt lássam az ő játékát, mert kibaszott jó. Tehát a hobbitok ilyen kis gusztustalan dögök, akiket megtett Tolkien a főhősökké, és egyébként meg mi szeretni való van belülük? Egész végig henyélnek, meg ráadásul ilyen jó módba is élnek, fúj, gusztustalan, undorító, hát ki a fasz?
Szörös lábú gecik.
Hát az emberek sokkal faszántosabbak voltak benne, még a tündék is pedig azok mennyire fennköltesek, meg játsszák az agyukat, meg a törp, tehát mindenki szerethetőbb a gyűrűk urában, mint a hobbitok. És ráadásul Elijah Wood, ő neki állandó ilyen totálokat, meg közeliket mutattak az arcáról, amiben így a kék szem, meg a fűrös el látszik, és állandóan mosolyog, és hogy őt kell megszeretni, és hidd már el, és nekem annyira nem volt semmi bajom Frodóval, de azt észrevettem, hogy nagyon sokan körülöttem ellenszenves volt, és utálták, és pont a főszereplőt utálni nem szerencsés. És most értettem meg, hogy mi utálni való van Woodban, mert Mr. Freeman ezt a szintén alig szerethető hobbitot, ezt valami annyi erővel tölti meg annyira barátságos, annyira szerethető, annyira esendő, még úgy is, hogy mogor van, meg semmi, hogy egyszerűen le vagyok ettől az őrvétű hidalva, de komolyan, és most már vadászni is fogom, hogy még mit bejátszik. Hát basszus, amikor ez kamera előtt van, ez az ember, akkor az egész hobbit, mint hogyha ilyen gyűrűk urai magasságokba emelkedne, tehát ez az űrge, ez kibaszott jó. Meg hát Gollum is jó, bár arra is azt mondják, hogy mennyivel jobb ez a mostani CG Gollum, mint a 10 évvel ezelőtti, hát szerintem semmivel nem jobb, maximum annyi volt, hogy 3D-sem. Úgyhogy neked nagy hibád, illetve nagy fájdalmad volt, hogy gyűrűk urában nincsenek jó poénok, itt ne aggódj, meg fogod kapni a magad kis poénjait, úgyhogy nem lesz olyan film, hogy ne legyen humortalan.
De állítólag ilyen nagyon olyan humor van benne, én azt olvastam. Tehát ilyen befüggős fingós szintű.
Ja, hát hozták ezeket a törpeségeket, de most szerintem ezt azért írták meg, mert hogy ez nem való Tolkien világába. Viszont az a jelenet, amikor a törpék megérkeznek a tündékhez, az megint valami határtalan vicces, mert ugye megvendégelik őket, és ezek utálják egymást. Ugyanúgy kapunk az elején visszapillantás flashbacket, mint a gyűrűk ura elején, amikor az utolsó szövetség csatája volt, csak itt az, hogy a törpék, amikor jött Smaug a sárkány, és kivűzte őket az otthonból, egy sárkány elég volt, egy sárkány, hogy kivűzze az összes törpöt, tehát itt már a sárkány egy őserő szimbolizál, nem is csak egy sárkány. Akkor a törpék segítséget kértek a tündéktől, de hát a tündek király pedig inkább nem. és így elvonulnak az emberekkel, és itt a tündék olyan szinten ilyen, majdnem ilyen félbuzeránsoknak tűnnek, hogy az már egy szinte vicces, tehát csak ilyen zöldségeket esznek, meg fuvoláznak, hárfaját, olyan szinten el van a törpék világa, meg a tündék világa a két végletre helyezve, hogy ez már így vicces, tehát szerintem a Hobbit egy kifejezetten vicces film. Csak Jackson egyáltalán nem tud vágni, és szerintem rendezni se tud, még mindig azt mondanám, hogy ő nem jó rendező, ő egy fan, aki arra született, hogy megcsinálja a Gyűrűk urát, és ennyi. Barna Radagasztról még elfelejtettem ömlengeni egy kicsit. Barna Radagasztot behozták ebbe a történetbe, és ő megint az egyik legjobb karakter az egész Hobbitban. Ő egy ilyen kis habókos magának való remete inkább, nem is annyira varázsló, aki ilyen bakacsin erdőt védi, ami nagyon keleten van. Egyébként Radagaszt az kurva jól néz ki, mert feje búbján van egy fészek, mert annyira szeret az állatokat, hogy kismadat talál a kóda, nyugodtan belemelt, és az egyik fejele van szarva, és ott meg van szépen a madár szarod keményedve. Úgyhogy ez tényleg egy olyan, hogy még a törpék is hülyének tartják meg, stb. De mégis ő is egy varázsló, és ez be is bizonyítja. Azt kell, hogy mondjam, Tolkien eléggé lebecsülte a varázslókat, meg magát a varázslatokat. A Gyűrűk urában engem kifejezetten zavart, hogy alig volt varázslat. Szerintem a Hobbitban az egészséges arány ellen találva. Tehát itt azért kapunk bepillantást Gandalf erejéből is. Csak itt már megint az van, hogy egy csomó olyan ismétlés van. Ez nem mentesíti azt se, hogyha a Hobbitot nézzük meg először, akkor meg a Gyűrűk urában fogják majd azt gondolni azok, akik azt később látják, hogy hát a Gyűrűk ura ismétli a Hobbitot. Arról még azért beszélnék, hogy az egy vérlázító, hogy 2001, 2003 és 2012 között nem készült normális fantasy film, és egy Jacksonnak kell jönni, hogy megint megmutassa, hogy ezt fantasynek hívják. No, hát akkor a top 12, ami a blogon szerepel. Csodálatos Pókember 10. Ez viszont meglepett, hogy csak 10. helyre került. Én azt mondjuk előkelőbb helyre raknám. Nekem ez majdnem olyan jó film, mint a Batman. Már csak azért mondom. Hát azért én nem biztos, hogy a tedet raktam oda, hanem olyan diktátort. És az kimaradt.
Megmondom.
Mert én említettem is, hogy a Ted az csak a pasiknak a filmje, a diktátort azt meg tudják.
Megnéztem a diktátort is azóta még egyszer, és másodjára már annyira nem tudtam előtt röhögni, mint először a Tedből. Ugye csak jeleneteket néztem meg a Tedből, de azokon meg még mindig szakadok.
És igazából
Ted a vígjátékot képviseli a listán.
Amíg világvég el nem választ, azt is majd meg kell még nézzem. Szerencsére már túl vagyunk a világvégén, hogy kiderült, hogy nem választott el minket. Meg fogom tudni nézni. De meg lennék lepetének, ha ez annyira jó lenne, de elnézve a top listádat, tehát azért te úgy válogattál filmeket, hogy ne csak ezek a nagy mainstreamek, hanem azért a kicsik is belefények. Csodálom, hogy nem talált egy magyar filmet, ami jó lenne.
Nem is akartam.
Idén nem volt?
Európai filmet akartam nagyon találni. A legszebb.
És európai se találni?
Sajnos nem, pedig nagyon igyekeztem. A legszebb dolog volt az egyetlen esélyes, de végül úgy döntöttem, hogy nem volt annyira jó, hiába európai, meg hiába van nagyon jó hangulata.
Sötét lovak felemelkedés,
hát ez
korrekt. Nem vagyok teljesen biztos, hogy a 6. hely az méltó hozzá, főleg, hogy ott van az Éhező Piadala, amit én megnéztem, de nem tartok azért egy olyan világklasszis filmnek. Meg is lepődtem, amikor te ebből csináltál egy videót, mert oké, Éhező Piadala, de...
Tudod, miben jött az Éhező Piadala a sötét lovagnál?
Nem. De mindjárt elmondom.
Az Éhezők Viadala azért jobb, azért került előkelőbb helyre, mint a Sötét Lovag. Ezt nagyon komoly megfontolás előzte meg ezt a listát, mert hát ugye a Sötét Lovag bármennyire jól is megcsinálták, bármennyire kiráz minket a hideg bizonyos jeleneteknél, bármennyire jó az ellenség, és Bruce Wayne is hiába katartikus a vége, azért még ez az állásfoglalás Nolan részéről bármilyen szimpatikus legyen, és az a fickó még mindig undorító, hogy a gazdagok oldalára áll, és akiknek meg nem tetszik a most világrendszokat, pedig hippiknek állítja le. De Nolan rendkívül szimpatikus alak egyébként, de ez nagyon csúnya dolog szerintem tőle, és nem is vagyok benne biztos, hogy még ha egy képregény film olyan komolyan is veszi magát, mint a Sötét Lovag, hogy kell bele politika. Nem vagy benne biztos.
De ez túlnyeged ezt a politikai szállat. Annyira túlnyeged, hogy én észre se vettem.
Szóval az Éhezők Viadalában pedig ott ugye épp azt mutatja meg, hogy az a burzsoá világ ez milyen romlott és undorító, és az éhezők pártára. És amiért?
Szerintem ott nem inkább ezt mutatja, hanem a médiának a hatalmát.
Hogy milyen undorító ez a világ, meg benne van ez a médiakritika, és a többi, és a többi. És amiért a még előrébb került, mint a Sötét Lovag, az volt, hogy ezen a filmen nagyon meglepődtem. Tehát engem az Éhezők Viadalára egy csaj ráncigált el. Na most engem, amikor utoljára elráncigált egy csaj egy ilyen ifjúsági regényre, az az Alkonyat Újhold volt.
Megérte, hogy elmentél?
semmiképp. Azt kell mondanom, semmiképp. Viszont, és kb. Ilyen szintű dologra is vártam, amikor az Éjjelzők viadalát megnéztem, illetve amikor beültünk rá a hölgye. És ahhoz nem csak ahhoz képest, de ahhoz képest meg végigizgultam magam. Tehát szerintem például az jelent, amikor a darazsak támadnak.
Van róla egy csodálatos videó, akit érdekel, nézzem.
Szerintem sokkal izgalmasabb volt, mint a Sötét Lovag, és lehet, hogy abban igazad, hogy a filmes dolgokban annyira nem működik, hogy talán nincsen benne olyan hatásos nagy jelenetek, vagy olyan végkifejlet, de összességében mégiscsak akkora meglepetés volt, és annyira izgalmas, és annyira jó volt minden szempontból, hogy egyszerűen muszáj volt egy ilyen előkelő helyre betenni, és még azon is gondolkoztam, hogy a Skyfall elé teszem, de aztán úgy voltam vele, hogy nem. De bár a Skyfallt még nem néztem meg újra, az Éjjelzők viadalát azóta már többször is láttam, tehát arról azért...
Hát nem tudom, valószínűleg mindkettőt újra nézem, mert a Sötét Lovakból és az Éjjelzők
viadalából... De neked miért nem tetszett az Éjjelzők viadala annyira? Vagy mi volt a bajod vele?
Én elég sok ilyen low budget sci-fit láttam, ami erre ment rá. Hát például a Schwarzeneggernek a Menekülő embere, az is ugyanilyen, abban is volt egy kis média kritika, meg semmi, csak itt most gyerekek voltak. Igazság szerint, ami tetszett benne, az a vége volt, hogy inkább meghalnak, és akkor basszák meg. Tehát az egy tök meglepő szép befejezés lett volna, és hogy azzal térdre kényszerítik, de én csak egy átlagos sci-finek tartom. Meg fogom venni DVD-n, kielemzem, lehet, hogy változik a véleményem, de szerintem, tehát én nem tartom egy... Én még szerintem egy 10-es listába se raktam volna be, azt kell mondjam. Na hát azt is, a negyedik helyre raktad a Skyfallt, hát ez a James Bond mániád, ez a James Bond megalomániád tökéletes biztosítik a Skyfall, akármennyire is egyáltalán nem jobb film, se a Felemelkedésnél, se a Csodálatos Pókembernél, de talán még a Bosszúállóknál sem. De most tényleg, tehát én egyáltalán nem vagyok, ezt beszéltük, nem vagyok James Bond rajongó. Szerintem ez, hogy az ember egy James Bond filmet ennyire piedesztára helyezzen, kell egy kis elvakultság, egy ilyen Gyűrűk Ura Hobbit szintű elvakultság, de most komolyan mire
vicc. Abszolút nincs igazad, nincs benne a top 3-ban a Skyfall.
Azzal is vitatkoznék, hogy ez lenne minden idők legjobb James Bond filmje.
A Argorció az azért került ennyire előkelő helyre, mert elképesztően vicces, és a legizgalmasabb film, amit nem tudom hány éve láttam.
És azt nem értem még, hogy Ben Affleck hogy a büdös életben volt képes a szállni át Patinában.
Miről beszélsz?
Hát ez nem az Argónak a folytatása, az Argó akció?
Aj, ne fárasszál! Megvezetesz itt szerencsétlen hallgatókat!
Hát nem, tudod, hogy hányan kérdezték meg ezt tőle, hogy ez az Argónak a folytatása? Mert ugye volt egy ilyen magyar film.
Hát rengeteg ugyanolyan.
És a görög mitológia, van valami köze? Az Argonautákhoz? Mert ugye onnan ered ez az egész
Argó. A filmben, tehát a mostani Ben Affleck filmben ott ez alapján nevezik el az akciót. Ott több poén is van, tehát ott rendszeresen poénkodnak erre, mert a sci-fi, amit ott forgatnak, forgatnak, mert igazából nincs filmforgatás, annak ez a címe, és ezért Argó akció a filmcíme. Még a magyar Argó, az ugye a slang, az Argó.
Igen, igen, a tolvány az Argó. És az első helyzet az Utódok. Az Utódokat láttam, nem rossz film, de azért nem tartom egy első filmnek. Én biztos valamilyen az érzésem egy ilyen mainstream blockbustert raktam volna elsőnek, ami annyira tetszett, de idén annyi jó film volt, hogy egyébként tényleg nagyon nehéz le a kalappal. Előtted nagyon nehéz lehetett egy ilyen listát összeállítani, még úgy is, hogy top 12.
És az Utódokat mi nem raktad be első helyre?
Azért, mert...
Még kifogásolni valód volt abban a remek műben.
Nem volt semmi kifogásolni valóm, csak számomra egy ilyen... Az Utódok az azért zseniális, mert olyan, mint az élet. És én nem szeretem az ilyen filmeket, mert hogyha ilyen filmet akarok nézni, akkor reggel felkelek és elmegyek dolgozni. Beszélgetek a barátaimmal, szerelmemmel, és akkor van egy
kis tóra. Tehát magyarul te azért jársz moziból, hogy bigger than life.
Igen. Tehát, hogy ott olyan dolgok történjenek velem, amik a valós életben nem. És az Utódokban meg George Clooney egy olyan kis embert játszik, mint szerintem meg élet. Mint a Jack Nicholson Schmidt történetében, mert ugye azt is ugyanez a rendező. Rendeztem meg a Kerülő utakat is, most néztem meg nemrég. És ezek mind nagyon jó filmek, mint szép filmek. De szóval egy ilyen lassú lefolyású film, amit én szerintem nagyon sokan unalmasnak is tarthatnak, meg unhatnak is, holott nem az, csak épp az a hátulütője az ilyen filmeknek, hogy ott van az az érzés a tarkódban, hogy bázd meg, milyen az én életem is, hogy miért ezt nézem. Érted? Én nem hiszem, hogy... Tehát az biztos, hogy első érzés nem adtam volna neki, holott nagyon tetszett. Egyszer mondanám, és nagyon sajnálom, hogy nagyon sok embernek az se jött le, nagyon sok ilyen írást, vagy hozzászólást olvastam, hogy Hawaii nem is így néz ki. Amikor pont ez volt az értelme, hogy most nem azt a Hawaii-t mutatták be, ahova nyaralni mész meg, amit a prospektusokban lesz, hanem azt a Hawaii-t, ami egy szürke, mert ott élsz, meg ott dolgozol, ami neked nem a nyaralást jutatja eszedbe, hanem a lakást, meg a számlákat, meg ugyanúgy az hétköznapi problémákat, mint hogyha mondjuk, nem is tudom, Glasgow-ba laksz, vagy Detroit-ba,
vagy Budapesten.
Az ott élőknek is megszokott.
Hogy ezzel most azért se értek egyet, mert már ezzel a részével, amit felvetettél, hogy hát így, hogy mondjuk nem azt a Hawaii-t adja, hát szerintem valami fantasztikusan szép fényképezése van, amikor ott megy a két lányával a tengerparton, és ott van az a föld, ami az övéké, ugye, és amiről szó van, hogy eladják, hát szerintem azok csodálatos képek voltak, és nagyon kedvet csinálnak Hawaii-hoz. Másik dolog meg, hogy mennyire, persze nyilván megmutatja a másik oldalát is, de ezt az oldalt is megmutatja, tehát ezért nem értek egyet ezt kritizálókkal. A másik dolog, amit említettél, hogy túl életszerű, az biztos, hogy egy nagyon életszerű film, de ez kell is szerintem ahhoz, hogy az ember annyira durván átélhesse ezt a filmet, mint ahogy nekem sikerült. Engem ez a film ez olyan drámai mélységekbe és olyan komikus magasságokba juttatott, ami hát nem is tudom már hány éve nem volt ilyen film, ami engem ennyire megfogott, mint az utódok. Többször is. És volt olyan nevetéstől, és volt, hogy a bánattól. Nem találtam benne egyszerűen olyan pontot, amire azt tudom mondani, hát ez nem volt jó, vagy lehet, hogy ez nem kellett volna. Az utódok az pont úgy jó, ahogy van, csodálatosak a színészek, és így tudom, hogy nem ez a mai átlagfelfogás, de szerintem ennél több nem kell egy filmtől, hogy minden, megjár mindenféle érzelmi magaslatot és mélységet, tökéletesen átélt szép helyek, jó színészek, jó nők, jó forgatókönyv, ízlés. Ez, ha elmesélem, miről szól az utódok, mondhatod, hogy ez egy kics. Ez biztos egy nyálas film, nem? De és ahogy... lehet, hogy nekem mesélnéd el, de a filmet úgy, hogy nem látom, és azt nem nézem meg, ez nyálas. Én biztos nyálas. De nem, olyan ízlésesen van megcsinálva, mint kevés film a témája ellenére.
Az utódok nyert valami Oscart?
Nem, de jelölték. De hát most ugye nyilván most az volt a programja az akadémiának, hogy díjazza az olyan filmeket, amik a filmezésről szólnak, hiszen manapság már a sok digitális dolog miatt a mozi kihal, úgyhogy most ilyen program volt, és ezért kellett jelölni Martin Scorsese-t is, hiába csinálta meg élete legszorabb filmjét, ezért volt jelölve az Éjfélkor Párizsban is, jó, nem a legrosszabb film, de a legrosszabbak között van, és ezért nem nyert az utódok. Aha. Szerintem simán megérdemelte volna, amúgy az a irónia az egészben, hogy az utódok az igazából 2011-es film, csak nem mutatták be 2012-ben, tehát lényegében az én topistám élén is egy 2011-es film van, de már Magyarországon februárban mutatták be, ugye?
9 pontot
adtál rá, ugye? És ez volt az egyetlen film, azt mondom, hogy a kritikusi pályafutásom óta új film, amire ennyi pontot adtam.
Tehát, de már megint nincs olyan film, amire 10 pontot
nincs. Utoljára az Erőszakig volt olyan film 2008-ban, ami 10 pontos volt a szememben. Azóta nem találtam olyasmit, ami annyira jó lett volna, mint az Erőszakig, de ez nem gond, azelőtt meg lehet, hogy 10 akárhány évvel ezelőtt volt a korábbi 10 pontos.
Ilyen Halloween Budli. Mert ugye egy filmben, ugye a központi probléma az, hát hogy a Clooney-nak a neje kómában van.
És le fogják kapcsolni.
De egy darabig a Clooney ugye azt gondolja, hogy még felé.
Igen, a legelején.
Na most ez egy filmben így történne. És a valós világban viszont...
De te nem vártad amúgy, hogy fel fog kenni egyszer csak a nő?
De igen, én azt vártam.
Én is vártam.
Nem, elkékült, meg...
És a legvégén az jelenet, amikor a hamvajt beleszörják a tengerbe, az is milyen kicses lehetett volna már. És ahhoz képest meg milyen szépen és egyszerűen volt ábrázolva.
Tehát George Clooney is csak így sodródik.
Tudod, mi volt még az utatokban? Ez most ott, nem nyilván tudom, de ahogy gondolkodtam most, ezek a komplex karakter ábrázolások. Ott volt például Robert Forster által alakított apósra, emlékszel? Milyen utánivaló volt már néha, hogy ott leütötte a hülye gyereket, meg teljesen ilyen zsarnokoskodó volt, meg teljesen elfogult volt a lányával, és egyik pillanatban utálod, másik pillanatban meg megszakad a szívet, hogy szegény ember, most veszíti a lányát, akit imádott, és ott marad neki a elmebeteg felsége.
És igen, én is behúztam volna annak a hülye gyerek.
De és amúgy az milyen jó poén volt. Ja, és ez a másik, hogy abból a hülye gyerekből is, én a filmnek a nagy részéig azt hittem, hogy ez egy fölösleges töltelék szereplő. És aztán, ahogy haladta...
Igen, én is elég sok
megisztem. Aztán, ahogy haladta a cselekmény, ki is sikerült mélységet adni, hogy az is egy ugyanolyan érző ember, mint akárki más a sztoriban, csak ezzel kompenzálja, hogy ilyen hülyén viselkedik. hogy az a jelenet még nagyon tetszett nekem, amikor, jó, egész jönet felsorolhatnám nagyon tetszett jelenetekből, de amikor a kislánynak elmondták, hogy a anyukájával mi fog történni. Az is mennyire könnyen átcsúszhatott volna a igazi érzelmek helyett a tömény nyába. És az utódok az tulajdonképpen nekem egy kicsit olyas, mint a mostani új dán filmek. Azok ilyenek, hogy nagyon életszerűek, nagyon humorosak, mégis nagyon sötétek, és groteszkek. És ez a groteszkség ez hiányzott az utódokból, és nekem ezért tetszett jobban, mint a dán filmek mostanában. Mert Hollywood az nagyon gyakran átcsúszik a nyába, a kicsbe, a pátoszba, és teljesen elkerülték ezt.
Igen, de én nem szeretek ilyen filmeket nézni. Tehát ami így a halálról, elmúlásról szól, ez mindenkivel meg fog történni. Tehát.
És nem szeretsz vele szembenézni, mi?
Ezzel épp eleget szembenézek akkor. Szóval, ilyen hülye vagyok, igen. Nekem az kell, hogy 3D, partaszállás, karozás, baszás.
Mai filmünk...
Soha már! A Holló!
A Hollóról fogunk egy kicsit beszélni. Ezt a filmet, ezt borzalmasan lehúzta mindenki. Én magam sajnos nem tudtam elmenni a sajtóvetítésre, ott volt John Cusack és egy csomó más híresség. Azóta is szégyellem magam. Már csak azért is, mert akkor legalább született volna egy viszonylag méltató írás a Hollóról, ugyanis a Holló, igazuk van, soha... Az én balfaszadíjat megérdemlem, kollégám szerint. A lényeg az a Hollóval kapcsolatban, hogy egyáltalán nem olyan rossz, mint ahogy mondják. Vannak tényleg hibái, de amúgy egy teljesen korrekt thriller, egy jó, izgalmas korszakban játszódik, egy izgalmas figuráról, és még valami meg is próbálja a Punok a regényeiből beleszűni a filmbe a dolgokat, és hát nekem tulajdonképpen összességében úgy eléggé tetszett a Holló, neked pedig annyira tetszett, hogy eddig utáltad Pót, de most elkezdted olvasni?
Olyan slágrom, 8 éves korom óta olvasom Pót angol eredetileg. Valóban nem volt a szívem csicskertek ellen Pó, de igazság szerint azt kell mondjam, hogy ez a filmje ez érdekelt, már csak azért is, mert ebben az évben több ilyen személyiség átformáló filmet láthatunk, mint például az Abraham Lincolnból csináltak egy vámpírvadászt, és Edgar Allan Poe-ból meg most itt csináltak egy ilyen nyomozót, vagy hát nem is tudom, mit ajánlott ez a film, de minden esetre felkeltette a kíváncsiságomat, és John Cusack-et eléggé szeretem, és mostanában nem is olyan gyakran használják őt, ez nem szép kifejezés, alkalmazzák.
Foglalkoztatják, ezt foglalkoztatják. Ez a megfelelő szó.
Jó, oké. Kezdeném az egyetlen rossz ponttal, ami nekem a Hollóban nagyon zavart, a fő gonosz és a motivációja. És...
gyenge.
Igen. Bármennyire is jó filmnek tartom a Hollót, lehet, hogy emiatt húzták le, mert ugye ha a főgonosz rossz, az azért eléggé meghatározza a film kimenetelét. Erre szerintem bárki rájöhet, akinek van egy kis sütnivalója. Tehát a maga a szituáció következő. Edgar Allan Poe ekkoriban eléggé le van csúszva. Nem is tudom, azt hiszem a felesége halála után járunk, és teljesen depressziós, meg mániákus. Udvarolgat valakinek, de annak az apja meg legszívesebben lelövetné, mint egy utolsó kutyát. Tehát itt Edgar Allan Poe még egyáltalán nem egy olyan, nem Amerika első számú
írója, a krimi és a horror megteremtője, akit ma ismerünk, hanem egy lecsúszott figura.
Hanem egy lecsúszott figura, mint általában a költők, írók saját korukban. De ettől függetlenül szerethető, mindenfajta hülyeségével együtt, és elkezdenek ilyen titokzatos gyilkosságok történni.
Edgar Allan Poe-t másolja a gyilkos.
Edgar Allan Poe
regényeit, bocsánat.
Regényeiből ráterüli a gyanút, filmben inkább, mint gyanúsított szerepelés azért segít, mert
a barátnőjét.
Mert ráterelődik a gyanú, és
már a barátnőjét
elrabolják, és hát ugye érte mindent megtenne. És aztán én utána olvastam, hogy Edgar Allan Poe tényleg így halt meg, ahogy a vége van, hogy ugye egy padon megtalálják.
Nyilván ez nem spoiler. Hisz így halt meg? Ez valóság.
Ezzel kezdődik a film, tehát...
Akkor meg nyilván, na.
Tehát ez annyira nem nagy spoiler, és egy ismeretlen nevet suttogott, és erre építették rá az egész filmet, tehát az utolsó napjait dolgozza fel Edgar Allan Poe-nak ez a remek film, amit ráadásul nálunk forgattak. Na és hát ezek a gyilkosságok, ezek annyira nagyon jól meg vannak kreálva, hogy egy ilyen gyilkos, az nagyon művelt kell, hogy legyen, és nagyon befolyásos, hova tovább nagyon gazdag.
Tehát úgy, tehát nem csak film szempontjából gyenge, igen, hanem logikailag is, igen, gyenge, nem, hogy az a gyilkos, aki.
Igen, így van. És én, és ráadásul nem is gondoltam, hogy az lesz a motiváció, ami, hanem mondjuk legalább az, hogy ő bele van őrülve Edgar Allan Poe műveibe, de mindenképpen meg a megnézésre tekintem.
Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy volt jó benne. Játék, jó a színészi játék, jó volt a látvány.
A hangulat aki, nagyon
a hangulat jó volt, aki ismeri Edgar Allan Poe-t, annak az valószínűleg ezt is szeretni fogja. Érdemes megnézni, mert sokan lehúzták, de annyira nem rossz, és talán még jónak is mondhatnám. Én is tanult kollégának, pedig rendkívül nyerte a tetszését.
Így van, majd fogok is róla írni, és hogy ne álljon be a sorba, én nem versben teszem, mert nem akarok poepigon lenni, vagy azokkal a tollakkal ékeskedni, amiket a holló kineveztet magából.
Amit viszont nem húztak le eléggé 2012-ben, pedig szerintem nagyon-nagyon megérdemelte volna, az a Men in Black harmadik része. Men in Black 1 az szerintem nem volt rossz egyáltalán, bár nagyon rég láttam, újra
de túlértékelt.
A 2 azért érdekes, mert az volt a legelső film, mint DVD-n láttam is házi moziban, és ehhez képest nagyon nem tetszett.
Én meg már nem is emlékszem.
Olyan értelmet, én sem emlékszek amúgy, csak arra emlékszem, hogy nem volt se elég vicces, a forgatókönyve is gyenge volt.
Tökéletes,
feleséges film. És igen. És a harmadik rész az szerintem alig egy hogy is fejezem ki szépen magamat, hangya fasznyit. Jobb talán, mint a 2 volt, és ez nem dicséret. Tehát a Men in Black 3 az annyival jobb a 2-nél, hogy benne van az a srác, aki egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt, meg tehát az az a...
Pont ő tetszik benne, az ott leggázabb.
Ő volt az egyetlen értékelhető pontja az egész filmnek. Amúgy se a látványvilág, se az ellenség, se a poénok, se a szereplők, annyi poént kihozhattak volna ebből, hogy a Will Smith visszamegy a 60-as évek, vagy az nem jó, és ehhez képest meg...
Mi hát végül is kihoztak bele egy csomót, amikor a rendőrök lekapcsolják, mert hát egy fekete vezet egy autó.
Jó, az jó.
Szerintem azért voltak benne poénok, csak hát ez nem egy visszajövőben volt.
Hát
az már így is, mert így is azt mondták, hogy másolja, mert ott is vannak, tehát Will Smith kvázi visszament a 60-as évekbe, és jönnek ezek a poénok. Szerintem épp eléggé kihasználták ezt. Szerintem jobban
ez jó poén volt benne, hogy ugye még nem voltak ilyen nagyon politikailag korrektek a rendőrök, de amúgy meg majd mondj egy jó poént ezen kívül, ami erre a 60-as években...
Azért nem tudok, mert én ki nem állhatom Will Smith-t, és ezért egy újabb rókabőrt leúztak a Men in Black 3-ról, ami nem baj, mert hát a másik résznél szerintem annál létezhetetlen, hogy rosszabbat csináljanak, viszont Tommy Lee Jones már iszonyat vén, tehát azt a csávot nem tudták se cégével, se botoxsal, se semmivel fölhozni egy embert, tehát szarul már jobban néz ki a hobbitban, mint a Tommy Lee Jones. Viszont ki játszotta a fiatalt?
George Brolin.
Őt mindenki dicséri, és nem is véletlenül, mert ő sokkal jobban hozza a Tommy Lee Jones, mint például a Looperben. Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis. Mindenféle smink nélkül, maszk nélkül, majompofa nélkül, meg nem tudom, hogy mi nélkül. Ami nem tetszett a Men in Black 3-ban egyébként, az ez az erőltetett megmagyarázás, hogy valójában beszéljünk, vagy ez a durva
szóra. Elég gyenge a film ahhoz,
hogy... Azok kapcsolják itt ki, akik nem látták meg a filmet.
Hogy halkítsák le egy picit.
Hogy halkítsák le, így van. Tehát az első rész az tök jó volt, hogy csak így felfigyelt a Will Smith-re képességi miatt, hogy álhatatos rendőr, meg egy agilis kis zsaru, és aztán meg kiderül, hogy már ezer éve ismerték egymást. Nem tetszett továbbá ez az úgymond főgonosz se. Bár mondjuk a Men in Black-ek, azok sose arról voltak híres,
hogy
főgonoszok vannak benne, mert nekem még az első rész Bogár Edgárja is egy akkora idiótaság volt, hogy na mindegy. De ez, amikor egyik kezéből is jön egy fog, meg a szájából is egy fog, és a fogán is nő egy fog, tehát ez valami... Hú, hát ez nagyon jó. Ez a túlzás, sok. Ez a sok, nem a
robothal. Ezt szerintem aggatni fogom egy ideig. Másik film, amit viszont nagyon sokan lehúztak, Fehér és a vadászról beszélünk, amit viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mindenki. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy mindenki lehúzott, és mindenki azt mondta, hogy egy szarfilm.
Én olvastam róla egy egész jó kritikát, és az aztán beindította az agyamat, úgyhogy egy kicsit most én lennék az erdő ügyvédje, ha nem baj. Szóval...
Ilyen még úgyse volt sose.
Ez az a film, ami miatt a egymásra kattant Robert Petty és Kirsten Stewart között meg elhidegült a viszony, mert ugye a rendező bácsi megdugta a művésznőt. Hoppá!
Há, van ilyen Hollywoodban? Te tudtad ezt?
Néha a rendezők dugják a művésznőket?
Ne, ne, biztos, hogy csak pletyka.
Ilyet eddig csak a Luc Besson csinál, nem? Ja, Alfred Hitchcockot. És hogy vizuálisan nem rossz ez a film, bár én még nyáron azt mondtam rá, hogy ez egy gyűrűk ura másolat, mégpedig azért, mert ebben is rengeteg hasonlom a Hobbithoz, ebben is rengeteg hasonlóságot lehet felfedezni. Többek közt a világ legröhelyesebb lelkesítő beszédét, amit a hófehérke idéz egy csataménen, és így lehet látni, ez egy dilettáns ez a nő. Bárkit lehetett volna a szerepre. Nem is értem, mi nem a Rooney Mara volt, vagy valamelyik ilyen fiatalabb színésznő, aki... Na mondja. Ja, mert őt dugták meg.
Nem, hát ez nyilván később történt. Hát így értem, mert a Hófehér és a Vadászban azért szerepel a Thor, meg a...
Ja, a Kalapácsos Paraszt.
A Kalapácsos Paraszt azért szerepel benne, meg azért szerepel benne a Bella, mert ez a film a tini lányoknak készülő fantasy. Ez teljesen az ő korosztályokat célozta meg, és ezért nem tetszett senkinek, még a tini lányoknak sem, mert amúgy ők meg annyira nem szeretik a fantasy-t, tehát ez egy ilyen elég furcsa dolog volt.
És 8 törpe volt.
Tényleg?
Igen, 8 törpe volt benne.
És Kristen Stewart szarul játszik.
És szája mindig nyitva van.
De hát ezek nem új dolgok. Viszont nekem igazából annyira sok bajom nem volt a filmben, tehát nekem ahhoz képest egy pozitív csalódás volt, amennyire mindenki lehúzta a sárga földig.
Szerintem, a cégében.
Szerintem jó volt a látványvilága, és nekem nagyon tetszett ez a borongós fantasy világ. A cselekmény az folyamatosan pörgött, a törpék is jópofák voltak.
Törpék jópofák voltak?
Szerintem igen, semmi
nem volt annyira, a törpék annyira voltak jópofák, most akkor te támadod ezt a filmet, vagy én? Mert mintha szerepet cserélték.
Szó nem volt arra, hogy én ezt a filmet támadni fogom. Nekem ez egy pozitív csalódás volt. Nem mondanám, hogy egy nagyon jó film, egyáltalán nem közel se, de ahhoz képest, amennyire mindenki lehúzta, ja, és ahhoz képest, amilyen célcsoportnak készült, és akiket meg se talált, és ahhoz képest, hogy meg is bukott még ráadásul, szóval mit ezekhez képest, annyira nem volt rossz.
Szóval az nem volt baj, hogy a törpék, akiket egyébként Bob Hoskins, meg ilyen nagyobb sztárok játszottak, azok szarrá égették magukat, és föl se tűnt, hogy egy hóférke és a hét törpékben nincsenek a törpék a 70. percig, az utolsó egyharmadban játszódnak, és ott a csatornában térdig, vagy nyakig gázolnak a szarban.
Legyünk őszinték a szarban.
És ilyen szaros, faszos poénokat nyomatnak egymás után, és ezzel neked nem volt semmi bajod. Hát annyira gázak voltak, hogy úristen, és gondolom levágtad, hogy meg fog az egyik halni, és az egyik törpéből fog, és amiatt, akivel táncolt a hófehérke, hogy előtte még táncoljon vele, legyen boldog, aztán meg kapjon egy nyilat a szívébe, és halljon meg, és adjon egy... Fú... Azért, ha azért kellett 8-szer, hogy meghalhasson az egyik, érted?
Figyelj, kellett bele dráma az egyért, tehát a Thor nem hallhat meg, mert a tini lányok szíve összetörne, vagy Bella sem hallhat meg, mert hát vele azonosulnak már a Twilight faszom tudja anyadik része óta. Viszont, és ami jobb volt...
Charles Teron? Hát nehogy már róla ne beszéljünk, aki
borzasztó
azt
volt,
az ugye,
borzasztó tükör. Volt Charlize Theron, még rosszabb volt, mint Kristen Stewart.
Adjál,
olyan szinten túlipacskodta azt a szerepet, undorító volt. Soha nem gondoltam, hogy ezt kell mondanom, de a Charlize Theron sokkal szarabb volt, mint az a színésznő, akit én bárkinél jobban utálok ugyanebben a szerepben, a Julia Roberts a Tükrömben. Sokkal rosszabb volt, pedig te pontosan ismered a Julianhoz felőződő érzelmeimet.
Hát te kész vagy. Hát tiszta jó volt a Charlize Theron. Tiszta szerelmes vagyok bele.
Lehet, hogy szerelmes vagy bele, ennek ellenére végig ripacskodott. Így néztem, dehogy nem így néztem így azt a nőt, és így... Te,
azok a jelenetek mentették meg a
ezt túljátszott, ezt nem kéne, nem szóltak neked, hogy ez gáz. Te figyelj, mert az már gáz, ha Kristen Stewart lemos a színről.
Dehogy most a lehet.
De. A Kristen Stewart lehet, hogy olyan, mint egy guminő abban a filmben, és az összes többiben is, de legalább nem ripacskodik olyan durván, és annyira förtelmesen undorítóan visszataszítóan, mint hogy a Charlize Theron, aki most már azért, mert lehet, hogy kapott egy Oscart, most már színésznek képzeli magát, pedig azért lehet, hogy attól még elég messze van azért, mert egy filmben elmaszkírozták csúnyára, és csak ezért kapott Oscart a Monster.
Aha. Na akkor most Charles Theron a Prometheusban, vagy Charles Theron a Hófehér és a Vadászban?
A Prometheusban.
Inkább a Prometheusban.
Ott legalább megkúrják.
Hát valószínűleg itt is, csak hát itt még királynő is.
Ha már itt tartunk, akkor meg kell említeni mindenképp a Tükrömet is.
Igen,
ami szintén egy hófehérke feldolgozás volt. Szintén lehúzták, szintén megbukott.
És ez jobb?
És jobb sokkal.
Persze, mert hát a kedvenc rendeződ.
Nem a kedvencem, de mindenképp egy figyelemre méltó rendező. Tehát, azt a filmet még Julia Roberts se tudta elrontani, ez a vajon ez nagy dolog. Amúgy az mesésebbre és humorosabbra veszi a figurát. Szerintem nézd meg, neked nem fog tetszeni éppen ezért, mert nem ilyen fantasy, hanem inkább mesebeállítottságú, de azért
hát nem, hát ez fantasy akar lenni, aztán mégsem tetszett. Fontos ezekből a mesékből, mint a Piroska és a Farkas, meg most jövőre jön a Jancsi és Juliska, meg az
óriás
passzuljon megmászó Jack, tehát ezekből mi a faszomért kell állandóan ilyen...
Hát ugyanazért, amire a Torpedóból az a ötlethiánynak hívják. És ha már ötlethiány, akkor remekül át tudjuk kötni a következő filmre. A beszélgetést, a Born hagyaték, vagy a Born faszadék, ha úgy tetszik, hát egy picit beszélünk róla. Mi lényegében ez a Born hagyaték? Én úgy ültem neki a filmnek, hogy jó, hát biztos nem lesz jó, Jeremy Rennert nem tudom hiteles akcióhősként elfogadni, alkatilag, meg ugye a fizimiskáját tekintve sem tartom, tehát akkor már inkább ő olyan szerepekre tök jó, mint ami a Bosszúállókban volt, vagy...
Hogy sem tetszett, ez csak most mondtam.
Nem. Az nem tetszett, hogy már akkor tudtam, hogy ennyire hype-olják és tárolni fogják ezt a faszit. Nekem az nem tetszett. Mellékszerepekben ő egész jó. Tehát sokkal jobb a Bosszúállókban ilyeszként, sokkal jobb a Mission Impossible 4-ben, mint a Tom Cruise-nak az a sidekick-je. Ilyen szerepekre
hogy nyomul, hogy bizonyítani akar, vagy mi?
Nem, ő nyomul, az, hogy nyomatják, és szerintem érdemtelenül, mert sem a tehetsége, sem a külseje, sem semmi nem bizonyított még annyit, hogy most akkor neki kell lennie a minden akciófilmnek, a főszereplőnek, meg neki kell a akciósztárnak lenni. Még lesz, hát jövőre lesz még pár film, amiben ő majd főszereplő lesz. És ez volt a legkisebb problémám a filmmel. Még csak nem is az, hogy Jeremy Renner van benne, meg hogy teljesen elhagyják az eredeti szálat. Már olyan értelemben teljesen, már Matt Damon nem a főszereplő, és nem az ő karaktere körül bonyolódik a cselekmény. Még ez sem zavart. Hanem amikor elkezdődött a film, és még az eleje telt, és nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, engem akkor már úgy idegesítettek dolgok, hogy ugye láthattunk felváltva beszélőfejeket, amik érdektelen dolgokat mondtak, és láthattunk felváltva egy Jeremy Rennert, amint a vadonban kóborol. Sajnos, miután vége lett a filmnek, rá kellett innom, hogy ezek voltak a film legjobb percei. És ez nagyon ciki. Amiért rossz a Born, amiért nagyon rossz ez a film, az, hogy teljesen unalmasan és ötlettelenül másolja az előző rész akciójelenteit. Itt is van egy ugyanolyan párhuzamos vágással megoldott tetős üldözés, mint amilyen a szem a harmadik részben volt. És van benne az a üldözéses jelenet, az is tisztára egy rakás gagyi. És még csak nem is ezek a legrosszabbak, mert oké, hogy gagyi az egész ilyen szempontból. A legeslegrosszabb az, hogy közben rohadtul unalmas és érdektelen az egész. A Rachel Weisz az se nem vonzó benne, se nem érdekes, nem akarok vele együtt érezni. És az egyetlen jó jelent még így is hozzá kapcsolódik, amikor ugye fejbe akarják őt lőni a kémek, ezzel bemutat, hogy ez a kémvilág, ez milyen rohadt dolog. Szerintem a filmnek már úgy alapvetően a logikája sincsen rendben, hogy csak azért ki akarják nyílni az összes ügynököt, mert egy nagyon durva véletlen sorozatnak köszönhetően a Born ügy úgy alakult, ahogy, amikor lehetetlen, egy a milliárdhoz az esély, hogy ez még egyszer bekövetkezzen, viszont ők már milliárdokat dollárokban belepumpáltak ezekbe az ügynökökbe, akik a leghatékonyabb ügynökök az egész világon. Tovább szőve a dolgokat, és súlyosbítva a filmnek a, hogy mondjam, hiányosságait, vagy a gagyiságát, még azt is elmondhatjuk, hogy a Born az a kevés olyan film közé tartozik, ahol a részek egyre jobbak és jobbak és jobbak lettek. Mind a három. És erre jön a negyedik, és elcseszi az egészet azzal, hogy ilyen... Mi jót tudsz erről a filmről mondani? Mert amit írt erről a kritika, az is olyan, hogy hát ez is szar benne, az is szar, de végül is meg lehet nézni, kb. Ilyen szintű a kritika, amit írtál róla.
A jóról nem kell beszélni.
Jaj, hagyjuk már, a jóról órákig lehet beszélni.
Kritikában általában a igen, és akkor azt mondják, hogy segíteni az. A kritikában általában a rosszabbat szoktam, mert én ilyen kis szőröző, szarozós kis hülye vagyok, de nekem azt tetszett ebben a filmben, hogy nem folytatás, hanem egy ilyen párhuzamos, harmadik része párhuzamosan haladó filmet kapunk, amiben a többi ügynök életét mutatják
okay,
be.
Oké, rendben. Annak, hogy ez a sztori az párhuzamosan fut a Bornnal, van valami lényegi mondani valója, vagy ez csak egy fűszer?
Persze, hogy van egy lényegi mondani
valója. Na, mi a lényegi mondani
mert
valója?
Mert hogyha mondjuk esetleg újra nézed majd a harmadik részt, akkor majd találsz olyan átkötő jeleneteket, amiket itt is ugyanúgy megcsináltak, vagy pedig egy kicsit mások szemszögből.
De ettől nem lesz jobb ez a film.
Mi történik a Matt Damon karakterével? Látható, hogy a többiekkel mi történik, mert én szerintem te nagyon naivan állsz hozzá, hogy nem írtanának ki egy perc alatt egy csomó ilyen jó ügynököt, amikor a 007-esre rámondja az M, hogy lőjön már az Istenit, és egy perc alatt feláldozza a James Bondot, és ő a James Bond, még csak nem is ilyen, ilyen szedálós hülye gyerekek, akik egyébként, akik egy nagyon erős jelenetben halnak meg egymás után. Hát ott fut az egyik csávó, azt hiszem a fekete, és hirtelen szívéhez kap, és még csak az se, tehát el van sikálva, kapott egy szívinfarktust. Meg a másik, és úgy írják fel, a doki fölírja neki, hogy ma már pedig ezt vedd fel, és ez a, ez a hatalom szerintem mocskos gépezetét mutatja be ez a Born, sokkal inkább a mögötti dolgokra ad egyfajta rálátást, nem mondom, hogy nincs hibája, de tele van egy csomó nagyon kemény jelenettel, mint például a Weiss karakterét meg akarják ölni.
Éppen ezt akartam mondani, hogy ha naiv lennék, akkor ezt jelentesen tartanám jónak, de az egy nagyon jó jelent, és annak értem is a lényegét, de annak logikailag semmi értelme nincs. A hatalom az úgy gondolkodik, hogy neki mi a legjobb. És neki nem az a legjobb, hogy éveket és milliókat basszon el egy olyan véletlen sorozat miatt, amin lehetetlen, hogy megtörténik még egy.
Miért lenne lehetetlen?
Figyelj! Emlékszem, miről szólt az első három part? Emlékezetét vesztette a küldetés során. Mennyi az esélye csak annak, hogy még egy ügynök amnéziás legyen? Jó, álljunk meg itt, hogy semmi. Tehát már itt nincsen semmi
történhet.
Jó, történhet bármi más, de nem az, hogy a emlékezetét elveszti. Aztán utána még, érted, most utána menekültek nem tudom hány részen keresztül, meg ilyen mahinációk voltak, meg olyan mahinációk. Kizárt dolog, hogy még egy ilyen ügynökkel még csak hasonló is megtörténjen, mint a Borna. És emiatt leállítani az egész projektet, ez egy hatalmas baromság, de ha még ha mindebben igazat is lenne, és tényleg ennyire rohadt, már-már öncélúan buta ez az egész kém szakma, ami oké, tegyük fel, hogy így van, akkor is érdektelen és unalmas a film. Akkor se történik benne ennyi semmi. Az. 135 perces, érted?
135 perces.
Nekem 3 órásnak tűnt. Végignéztem, néztem, és vártam, hogy na, legyen már valami. És amikor volt valami, akkor megkaptunk egy gagyi akciót, amit már láthattunk az előző részekben. Sokkal jobban évekkel ezelőtt. Adjál már! Nincs semmi létjogosultság ennek a filmnek, pont ugyanúgy a pénzre megy rá, mint a korábban tárgyalt Hobbit. Csak még a Hobbit az legalább támaszkodhatott egy eredeti regényre, amiből kihozhatott esetleg valami többet is, addig ez már nem támaszkodhatott semmire, csak a saját szegényes fantáziájukra, amiből nem futhatott többre, mint unalomra, és arra, hogy ismételjék az előző hajszínűleteket, ráadásul rosszabbul, mert Tony Gilroy az nem véletlenül nem egy Paul Greengrass.
Nagyon jó volt. Az a helyzet, hogy te még emlékszel mind a három Bornra, bár utálod őket, mert a James Bond ellenségének tartod őket.
Hát, tartom a James Bond ellenségének, figyelj, a Born ultimátum az egy kategóriák a jobb film mondjuk, mint a Quantum Change.
Ne haragudj, de a Born Legacy is jobb film, hagyjál már, mint a Quantum Change. Én megnéztem a Born filmeket, de sose lettem egy nagy Born fan. Újra akartam most nézni ezt a három részt, eddig még nem sikerült, de nekem az első részen kívül a másik kettő teljesen összemosódik. Ha annyit tudok, hogy az elsőben még nagyon idegesített ez a kamerarángatózás, ott hozták be ezt divatba, és utána talán a második, harmadikban már elhagyták, de ott meg az idegesített, hogy kiírták a Franka Potentét, úgyhogy nekem mind a három filmmel van egy kis bajom, meg én meg Matt Damonnal voltam így, hogy nem tudom őt így elfogadni, mert én őt a Kevin Smith filmekbe ismertem meg, és utána meg most akcióhős.
Nem is a Kevin Smith filmekbe ismertem meg, de hiteles lett akcióhősként.
Nekem ez a
és őt nem éreztem úgy, hogy nyomhatják meg, sztárolják, mint a Rennert. Érdemtelenül. A Damon addigra már letett valamit az asztalra, mire egy Born szerepet kapott. És jelzem, hogy ott sem az első lett volna siker, hanem a második, harmadik.
De ha az első nem lett volna siker, akkor nem csinálnak egy másodikat.
Hát nyilván nem, de nagy kontrázott mindegyik rész nagyon durva.
Hogy nekem azért tetszett ez a film, mert azt mutatja, hogy utoljára ilyen leszámolást, most lehet, hogy ki fog szemetni, a Polinban láttam, ahol állandóan elvágták ezeket a számokat, csak ott egy illegális bűnszervezet, egy maffiánál, és számomra ez a film azt mutatta, hogy a hatalom ugyanígy működik, még akkor is, ha legális, mert hogyha magát kell védeni, akár egy balul sikerült YouTube felvétel miatt, azonnal megszakít mindent, és tök mindegy, hogy mennyi pénzt áldozott bele, mert annál is több pénzt buknának rajta, hogyha ő utána tudnak nyúlni, és lehet, hogy már megéri az a pénz, hogy téged ne varjanak be, mert véded a kényelmes helyzetedet, és inkább feláldozod az embereidet, és egy perc alatt feláldoznak bárkit, csak annyi a különbség, hogy ők nem a maffia, hanem kedves hétköznapi emberek, akiket föntről pénzelnek, akik a te főnökeid, akik esetleg orvosok lehetnek, akik tanárok lehetnek, akik ügyvezetőigazgatók lehetnek, és így épül fel egy szervezet.
És ezzel szeretnénk is lezárni a 2012-es filmeket, és a 2012-es évet.
Elég volt 2012-ből, augusztustól nem volt.
Rendkívül jó év volt 2012, tanult kollégám szerint nem is volt túl sok rossz film. És nem, is az a...
nem tudunk felállítani egy 2012 legrosszabb filmet.
Fel tudnánk, csak sajnos nem vagyunk olyan mozoisták, hogy megnézzük a rossz filmeket is. De rengeteg jó dolog történt 2012-ben, rengeteg jó film volt, nagyon élveztük.
Például az egyik legjobb dolog a Prometheus.
Vagy nem. Ez nyilván csak valami nagyon rossz fajta visz lehetett. És reméljük, hogy 2013-ban is hasonlóan jó mozis évünk lesz, és a következőkben erről fogunk beszélni.